imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreink, Isten tiszteletünk kezdetén a 254-es számú énekünk első és második verszakát. A 254-es B-jelzetű énekünket énekeljük, amely így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 7. fejezetének 13-tól 20-ig, valamint 24-től 27-ig terjedő szakaszából a következőképpen. A szoros kapu menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott, és romhalmazzá lett. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 462-es számú énekünk első három verszakával dicsérjük Istent. A 462-es számú énekünket keressük ki, melynek első verszaka így kezdődik: itt van szívem, neked adom, Uram.
Yeah.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy megjelenhetünk a te házadban reformáció ünnepén. Áldunk téged azért, hogy velünk voltál a munkás hétköznapokban. Adtál erőt szolgálatunk, feladatunk teljesítésére. Adtál számunkra hitet, hogy a hitnek a fényénél tudjunk tájékozódni, döntéseket hozni, gondolkodni. Adtad szívünkbe a szeretetet, hogy ennek melegét érezzük és sugározzuk környezetünkbe. Köszönjük neked családunkat. Azokat, akik most mellettünk vannak, akikkel meg lehet osztani naponként minden örömöt, minden küzdelmet, fájdalmat, minden könnyet is. Imádkozunk azokért, akik nincsenek ugyan mellettünk, a világ egy másik pontján élnek, de olyan jó gondolni reájuk, jó szívünkben hordozni őket, és olyan jó ezen a napon áldást kérni az ő életükre. Köszönjük azokat, akiknek már csupán emléke él közöttünk. Bizonyára az elkövetkezendő napokban sokan mennek majd ki a temetőbe, megállnak egy-egy sír mellett, és eszükbe ütlik mindaz, amit a másik személy jelentett az ő számukra. Szenteld meg az emlékezést. Add, hogy az, ami drága örökség, annak az embernek életéből vihessük tovább, és tápláld a mi szívünkben a viszontlátásnak reménységét, ott a te országodban. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te egyen-egyenként gondot viselsz mi rólunk. Köszönjük azt, hogy tudjuk, velünk semmi sem történik úgy csak véletlenül, hanem minden a te atyai akaratodból és rendelésedből fakad, javunkra szolgálja. Segíts hát elfogadni a te kezedből mindent, és életünkbe úgy beépíteni, hogy formáltasson. Legyünk Krisztus arcú emberek. Tapasztaljunk szép, bensőséges, gazdag életet, és jelentsünk áldást azoknak, akiket reánk bíztál. Köszönjük neked a nagyobb családot is, a gyülekezetet. Köszönjük a mi református egyházunknak évszázadait, és mindazt, ami ezen az egyházon keresztül nyújtottál és nyújtasz a hívek számára. Segíts mindezt megbecsülni, segíts ezt az egyházat, ami életünkkel gazdagítani, szolgálni. Köszönjük, hogy te most csendet adsz a te ígédnek hallgatására, befogadására. És olyan jó, hogy amikor innen elindulunk hazafelé, az elkövetkezendő napok felé, akkor te nem maradsz itt, hanem kísérsz minket lépésünkben, minden pillanatunkban. Áld meg az itt lévőket, könyörülj az otthon maradottakért is, akik betegség vagy elfoglaltság okán nem tudtak ide eljönni. Szenteld meg az ő csendes órájukat is. És könyörgünk az egész világért, hogy ismerjen meg téged, és érezze meg a te szeretetedet. Jézusért hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására 251 számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 251 számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele második fejezetének a 12. vers második felétől elegészen a 15. versig. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második fejezet 12-től 15-ig terjedő szakaszából. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok a ti üdvösségeteken, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt, tetszése szerint. Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek, tiszták legyetek, Isten szeplőtelen gyermekei, az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Eddig tart Istennek ígéje. Reformáció ünnepére gyűltünk ma itt össze, 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára tűzte ki tanait, a 95 tételt, és ettől kezdve számítjuk a reformáció kezdetét. Úgy gondolom, hogy egy ilyen ünnep mindig kettős vonatkozású. Egyfelől a gyülekezetre, az egyházunkra tekint. És jó azt megvizsgálni, hogy mennyiben tud olyan lenni, amilyennek az Úristen látni szeretné. Mi az, ami egyházunkban, gyülekezeteinkben most is deformáltság, és ahol újból szükség van a korrekcióra, megújításra, reformációra. Ez tehát az egyik. A másik pedig úgy gondolom, hogy a mi egyéni életünket nézi. Azt is jó megvizsgálni, hogy mi milyenek vagyunk ott belül lelkünkben, szívünkben, életünkben, magatartásunkban. Mennyire tudunk Isten által ihletett emberek lenni, és mennyire vannak még mindig a mi életünkben ott azok a pontok, ahol szükség van valami fajta reformációra. Ez a most felolvasott igeszakaszunk sokkal inkább erre az utóbbira tekint, és olyan támpontokat ad meg a mi számunkra, amelyhez kötve ezt az önvizsgálatot itt közösen ezen az istentiszteleti órában megejthetjük. Mit mond el Pál apostol a felolvasott versekben? Először is egy ilyen felszólítást fogalmaz meg, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok a ti üdvösségeteken. Nem a ti üdvösségetekért, mert a reformációnak egyik alaptanítása az éppen az, hogy a mi üdvösségünkért nem lehet és nem is tudunk semmit megtenni. Azt az Úristen adja a mi számunkra kegyelméből, szeretetéből. De hogy ebből az üdvösségből, amit ő így ajándékképpen ad a mi számunkra, mekkora szeletet építek be a magam életébe, az igenis az én felelősségem, az én szolgálatom, az én munkám. Egyszerű példával élve, hogyha egy tanára a diákjának odaad egy könyvet azzal az utasítással, hogy olvasd, hogy tanulmányozd, értsd meg, építsd be a magad életébe, akkor itt azt láthatjuk, hogy igazából a könyv az ajándék, de a diákon múlik, hogy annak a könyvnek a tartalmából mekkora szeletet épít be a maga életébe. Mennyire fogja azt olvasni, tanulmányozni, milyen szeletet fog annak a könyvnek a tartalmából majd később beépíteni a maga életébe. Az üdvösség ajándék, de tőlünk függ, hogy ebből az üdvösségből, amit az Úristen kegyelméből ad a mi számunkra, mekkora részt fogok beépíteni. Egy nagyobb részt, vagy csupán úgy csipegetek ebből. Én most itt olyan ellentétpárokat szeretnék felvonultatni, amiben az életünket és az üdvösségünkben való előrehaladásunkat egy kicsit lemérhetjük. Gondoljuk meg, hogy mennyire más az az ember, aki igazán elkötelezte magát az Istennek. Aki azt mondta, hogy tiéd az életem, a testem, a lelkem, az időm, tégy velem azt, amit jónak látsz, helyezd oda, ahol látni szeretnél engem, munkálkodj általam, meg bennem. És mennyire más az az ember, aki azt mondja, hogy igen, az Istené vagyok, de úgy újból és újból visszalopja magát. Az idejének egy részét másra használja, mint amire az Úristen pedig látni szeretné, hogy használná azt. A kezének egy részével más tesz, ami nem Isten szerinti. A szívének, értelmének egy részével megint másképpen munkálkodik, mint ahogy az Úristen elvárná. Mennyire más az az ember, aki a sikereit, az eredményeit olyan alázattal tudja hordozni. Mert mind van, amit ne az Istentől kaptam volna. Ővé az életem, az értelmem, a tulajdonságaim, képességeim, sikereimet is mind-mind általa értem el. És mennyire más, aki azt mondja, hogy igen, hála Istennek, de azért úgy felfúvalkodik. És azt mondja, hogy hát azért a magam ügyességem volt ez. Hát azért igazából ezt a magam erejéből értem el. Mennyire más az, aki ismeri a jókedvű szolgálatot, az adakozást, aki tud önzetlenül adni, anélkül, hogy bármit visszavárna. És mennyire más az az ember, aki spórol önmagával. Aki azt mondja, hogy jaj, megvan nekem a magam sokfajta baja, nem kell nekem foglalkozni a másik emberrel. Mennyire más az az ember, aki ismeri a Szentírást, akinek életében úgy megnyilatkozik, akinek a gondolkodását átformálja. És mennyire más, aki úgy időnként csak csipeget ebből a Szentírásból, úgy KT óráról, meg vallásóráról valami megmaradt bennem, de akkor, amikor döntés hozatal előtt áll az életem, annyira nehezen tudok eligazodni. És annyira nehezen értem meg, hogy mi az Istennek az akarata ebben a helyzetben, tudni szeretném. Csak hogy éppen előtte nem volt meg ez a naponkénti találkozás igéje által. Ennyire más az az ember, aki már tud felejteni, el tud engedni, meg tud bocsátani. Hát úgy gondolom, hogy nem jó magunkban hordozni a bántásokat, a tartozásokat, a sértéseket. Ez nekünk, ez számunkra sem tesz igazából jót. És mennyire más az az ember, aki elmondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Úgy gondolom, hogy az ilyen ember még nem tudott igazán megbocsátani. Az ilyen ember úgy azért időnként a másik embernek az óra alá dörgöli, hogy annak idején mit tettél vele. Teljes megbocsátás azt jelenti, hogy többet nem hozom fel a másik embernek, amit tett velem, és amelynek nyomán éreztem valami fajta sértést a magam életében. És megint mennyire más az az ember, aki tud önmaga ellen dönteni. Nekem előnyösebb lenne, hasznosabb lenne, de le tudok mondani a magam javáról, azért, hogy a másiknak jobb legyen, és hogy így teljesítsem be az Istennek akaratát. És megint más az az ember, aki komfortzónájából, kényelmi pozíciójából nem tud kilépni, és nem tudja ezt megtenni. Sokfajta ellentét párokat vonultattam fel, és azt hiszem, hogy ezekben nagyon jól, sok esetben le tudjuk mérni az üdvösségünkben való előrehaladásunkat. Nagyon jól leméri a mi életünket. Ez tehát az első felszólítás, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok a ti üdvösségeteken. Félelem és rettegés. Azonban ez nem olyasmit jelent, hogy akkor én most remegek az Istentől. Hogy jaj, akkor most vajon meg fogok-e felelni az Istennek elvárásának. Hanem ez sokkal inkább így tudnám fordítani, ezt jelenti, hogy tisztelet az Isten irányába. Félek attól, hogy meg ne szomorítsam az én Istenemet. Hiába valóban ne tegyem az ő kegyelmét. Egyszer már eltékozoltam. Elküldte egyetlen fiát, Jézus Krisztust, mi érettünk, és akkor félek attól, hogy ezt a drága kincset megint el ne tékozoljam. Meg ne szomorítsam az én Istenemet. Hiába valóban ne tegyem azt, amit pedig olyan drága áron meghozott a te és az én életem számára is. Nemrégiben az egyik egyetemista mesélte el, hogy sikertelen felvételéje volt az egyik egyetemre, nem jutott be. És elmondotta, hogy igazából ez nem fáj neki, és nem fél attól, hogy nem fog sikerülni következő alkalommal. Meg van győződve arról, hogy arra az egyetemre kell felvételizzen, ott a helye, és mindent megtesz azért, hogy oda bejusson. Készülni fog sokkal jobban. Hanem elmondta, hogy attól fél igazából, hogy ezáltal túlságosan meg ne szomorítsa a szüleinek az életét, akik minden áldozatot meghoztak azért, hogy tovább tanulhasson. Értjük, hogy nem retteg a szüleitől, hanem csak fél attól, hogy meg ne szomorítsa őket. Na most ezt vihetjük át az Istennel való kapcsolatunkban. Nem rettegést, remegést jelent ez, hanem én is félek attól, tisztelem az Istent, és éppen ezért félek attól, hogy ne szomorítsam őt meg újból vétkeimmel, bűneimmel. A második szempont, amit igénk jelöl, az az, hogy mindent zúgolódás és tétovázás nélkül cselekedjetek. Ez sem könnyű. És ez a szópár, hogy zúgolódás, tétovázás visszavezet bennünket Izraelnek a pusztai vándorlására. Tudjuk azt, hogy 40 éven keresztül vándorolnak a pusztában, és azt láthatjuk, hogy az ő életükben ez a fajta zúgolódás újból és újból megjelenik. Zúgolódnak az ellen, hogy ott vannak az egyiptomi fogságban, rabszolgasorsban élnek. És akkor tudjuk, hogy az Úristen Mózes elhívja, kivezeti őket, és amikor megérkeznek a Vörös-tengerig, akkor ott meg azért zúgolódnak, hogy miért hoztál ki. Hát jönnek az egyiptomiak, és el fognak pusztítani minket. Aztán átjárnak a Vörös-tengeren, elfogy a víz, meg az ételtartalék, akkor meg ezért zúgolódnak, hogy nincsen vízünk, nincsen ételünk. Maradtunk volna ott a húsos fazakak mellett. És akkor tudjuk, hogy az Úristen vizet meg mannát ad az ő számukra. Aztán meg azon kezdenek el zúgolódni, hogy hát minden nap ugyanaz az étel. Hát ráun az ember. És amikor már ott van a Kánaánnak a határán, akkor meg azért zúgolódnak, hogy ellenséges népet kell nekünk megharcolni. Hát miért így kell elfoglalni ezt a földet? Igazából azt láthatjuk, hogy az, amiben voltak, az sohasem volt jó. Nem magunkra ismerünk? Egy napunk eltelik úgy, hogy valami miatt ne keserednénk, ne panaszkodnánk. Mert akkor, amikor ezt tesszük, akkor tulajdonképpen az Isten gondviselésébe találunk hibát. Mint hogyha azt mondanánk, hogy Istenem, elrontottad. Hát rosszul csináltad ezt. Kutakozunk a magunk batyújával, hogy mi van benne. És mi az, ami hiányzik. És aztán hajlamosak vagyunk emberi természetünkből arra, hogy hasonlítgassunk, és belenézzünk a másiknak a batyójába. Mi az, amit az Úristen oda elhelyezett, és az én életemben nincsen meg. És ilyenkor elfeledkezünk, hogy mindannyiunkat egyedi célokra, feladatokra látott el. Én itt próbálom könnyedebben elmondani, de annyira keservesen szoktunk panaszkodni, és annyira sokfajta negatív indulatot szoktunk rávetíteni az Istenre, hogy te ilyen vagy. Mindent zúgolódás nélkül cselekedjetek. Persze úgy mondja a mi káténk, hogy vannak kedvünk szerint való, meg kedvünk ellenére való dolgok. De ez így jelent egy csomagot. És itt kell meggyőződnünk arról, hogy az Istennek szent akarata az, hogy ilyen embernek teremtett engem. Fölöslegesen nem von meg tőlem olyan szeretetet, amelyre pedig szükségem lenne. Fölöslegesen nem ad olyan keresztet, amelyet ne tudnál elhordozni. Nem ad olyan tövist, amely által ne akarna elvezetni téged valahova. Legtöbb esetben valamilyen céllal, valamilyen indokkal adja meg mindezt. A másik kifejezés az pedig a versengések nélkül. Versengések nélkül cselekedjetek mindent, vagy ahogy az új fordítás visszaadja, tétovázás nélkül. Mert az eredeti szövegben a kétely szó jelenik meg. És ez egy érdekes szó, ez igazából arra vonatkozik, hogy a szívünkben két ellentétes gondolat jelenik meg, összecsap a két gondolat egymással, és az egyik kioltja a másikat. És erre nézve, hogy így tétovázunk, megint Izraelnek az életére tekinthetünk vissza. Csupán kettőt szeretnék megemlíteni. Nagyon jól ismerjük az aranykórjú történetét. Tudjuk, hogy onnan indul el az egész történet, hogy Mózes felmegy a hegyre, hogy lehozza a két kőtáblán a 10 parancsolatot. Azt a parancsolatot, ami Izraelnek az életét mederben tarthatja. Ez az a jó gondolat. És akkor sok ideig fent marad Mózes a hegyen, késlekedik. És ezek az izraeliek elkezdenek tétovázni. És elkezdenek azon gondolkodni, hogy lehet Mózes nem is fog már lejönni, lehet meghalt ott a hegyen. Ha pedig Mózes meghalt, akkor talán nincs az az Isten sem, akiről ő beszél. Mert ez az Isten nem hagyta volna meg, hogy ő meghaljon. Elkezdenek tétovázni, és ebből lesz az aranybórű megépítése, bálványimádás, táncolás, részeges dorbézolás. Az isteni gondolatot kioltja a tétovázás nyomán, ez a másik. Hogy amikor már ott vannak Kánaánnak a határán, hogy belépjenek, elküldenek kémeket, hogy ezek az izraeliek meggyőződjenek arról, hogy valóban teljen mézzel folyó föld. Valóban gazdag az a föld. Termést is hoznak, olvashatjuk, hogy akkora szőlőfürtöket hoznak, hogy két embernek kell azt vinni. És látják, hogy az Istennek valóban igaza van, és valóban gazdag földre visz bennünket. És mégis elkezdenek tétovázni. És azt mondják, hogy ott szálas emberek laknak. Vagy ahogy a Szentírásban olvashatjuk, óriások. Hát mi ezekkel az emberekkel nem tudunk megbízni. Nem tudunk megharcolni. Meg elmondják, hogy hatalmas városaik vannak, hatalmas várfalakkal vannak körülvéve. Nem tudjuk mi ezeket a városokat bevenni. Megint a tétovázás nyomán az isteni gondolatot kioltja egy másik fajta gondolat. És most gondolhatunk önmagunkra is. Valamit belevés az Úristen, ami szívünkbe, és annyiszor van, hogy mi is így elkezdünk tétovászni. És engedjük, hogy az isteni gondolatot kioltsa egy másik fajta gondolat. Eljövünk ide az Isten tiszteletre. Halljuk a prédikációt. És látjuk azt, hogy az Úristen annyira szépen elképzelte a mi életünket. És aztán jön egy másik gondolat is, ami azt mondatja velünk, hogy hát mindezt nem lehet teljesíteni a mindennapokban. Hát nem lehet ezt így véghez vinni. Hát vagy kikacagnak, vagy pedig azt érzem, hogy így nem tudok boldogulni. Pedig az Úristen, amit itt mond, ígéje által, azt, ami egész életünkre gondolja, nem csak erre az egy istentiszteleti órára. Vagy hányszor van az úgy, hogy igyekszel tisztességesen, becsületesen megélni, igyekszel áldozatokat hozni, szeretetteljesen viszonyulni a másik irányába, és egyszerűen azt érzed, hogy ennek nincsen elégtétele. Hát biztos, hogy létezik az Isten. Hát biztos, hogy ezt a fajta törekvésemet majd jutalmazni fogja. Ez a tétovázó gondolat olyan könnyen kiolthatja az Istenit. Zúgolódás nélkül cselekedjetek, és tétovázás nélkül, mondja a most felolvasott ige szakasz. Harmadszor az a támpont jelenik meg az igében, amihez megint hozzámérhetjük életünket, és azt, hogy mennyire haladtunk előre az üdvösségben, ami így van leszögezve, hogy tisztá legyetek. És igazából három olyan rokonértelmű szó jelenik meg, ami ugyanerre a tisztaságra utal vissza, de mégis három irányba mutat tovább. Így olvashatjuk, hogy fedhetetlenek, elegyítetlenek és szeplőtelenek legyetek. Az egyik az emberi kapcsolatainkra néz. Legyetek fedhetetlenek. Legyen a ti magatartásotok olyan, hogy mások ne kelljen megfedjenek. Ne kelljen vádakat hozzanak ellenetek. Megint egy olyan bibliai példa jut eszembe, ami Sámuel életére utal vissza. Akkor, amikor Sámuel prófétai tisztjét le akarja tenni, akkor összegyűjti a népet maga köré, és megáll a nép előtt, és azt mondja, hogy most mondjátok meg, ha életemben valamit igaztalanul elvettem, ha bírói ítéletben részrehajló voltam, ha engedtem magamat megvesztegetni, ha igaztalanul cselekedtem, mondjátok meg. És el tudom képzelni, hogy ott olyan nagy volt a csend a nép körében. És aztán elmondták, hogy nincs semmi, amit ellened, vádként fel tudnánk hozni. Persze Sámuel életében sem a 100%-os fedhetetlenség volt jellemző, de azért mégis ilyen hitelesen tudott megnyilvánulni. Hányszor éljük át és élem át a magam életében, hogy olyan sokszor fogást találnak rajtam. Hogy olyan sokszor elmarasztalnak. Hányszor van, hogy meg lehet bennünket vádolni valamivel, és legtöbbször annak a vádnak alapja van. Szégyent hozunk a magunk fejére, és ilyen módon az Isten nevére is. A másik kifejezés az az elegyítetlenség, és ez már nem az emberi kapcsolatokban nyilvánul meg, hanem sokkal inkább a szívben nyilatkozik meg. Egyöntetű dolog legyen ott a szívben. És nem véletlenül mondom ezt a szót, hogy egyöntetű, mert benne van az öntés szó. Visszaemlékszem, édesapám szülőfalujában, úgy, ahogy régebb, talán most is ez így van, hogy a csarnokba összegyűjtötték a tejet. Mindenki oda vitte, és azért egy bizonyos összeget kaptak. Abban az időben is, meg talán most sem, most is így van, hogy keveset fizetnek azért a bizonyos tejért. És legtöbb alkalommal nem fokozták le. És akkor az emberek úgy próbáltak segíteni önmagukon, hogy felhígították azt a tejet vízzel. Azért, hogy többet leadhassanak. Több összeg kerüljön be, de tudjuk mindannyian, hogy az a tej, ami fel van hígítva vízzel, annak már nem ugyanolyan az íze, meg nem ugyanolyan a tápláló értéke. Egyöntetű dolog legyen ott a szívben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ne engedjük, hogy a
hogy az istenibe belekerüljön valami más. Ha csak isteni gondolat van ott a szívben, ha egyöntetű az, teljesen más a magatartásunknak, életünknek a tápláló ereje is, egy életünknek az íze is. Egyöntetű dolog legyen ott a szívben. És a harmadik kifejezés az a szeplőtelen. Ez pedig az Istennel való kapcsolatunkra utal vissza. Szeplőtelenek kellett lenni annak az állatnak, amit az Isten oltárára oda helyeztek. Nem volt szabad beteg, sánta legyen, hanem teljességgel épp, egészséges állatnak kellett lennie. Mire utal az? Ez arra utal, hogy a legjavát adjam oda az Istennek. Mindaz, ami nekem van, annak a legjobb részét adjam oda az Úristennek. Így van ez. Az időnknek, energiánknak, cselekedetünknek, munkánknak a legjavát tudjuk odaadni az Istennek, vagy csak úgy a maradékból valamicskét, és elégedjen meg vele. Csak egy példát említsek, csak akkor, amikor munkából hazatérünk, fáradtan, sok esetben látom és hallom, tapasztalom azt, hogy 2 vagy 3 órát elvonulunk a tévé előtt, talán olyan műsornak szenteljük az időnket, aminek se eleje, se vége, és aztán hullafáradtan beesünk az ágyba, 2 vagy 5 percet szánunk az Istennek, és legyen vele megelégedve. Hát ebben nem az látszik meg, hogy a legjavát adom oda az Istennek. Hanem olyan jó lenne, hogyha minden este úgy naponként számba venném azt, amit meg kell köszönnöm. Bocsánatot kérni azért, amiért bocsánatot kell. Áldást kérni szeretteim életére. Áldást kérni az éjszakai pihenésre és a boldog felébredésre. A legjavát adjuk oda az Istennek? Vagy csak így a maradékból valamit? Tiszták legyetek, és igazából 3 kifejezés jelenik meg. Fethetetlenek legyetek az emberközi kapcsolatokban. Egyöntetű, elegyítetlenek legyetek ott a szívben, hogy csak az isteni gondolat jelenjen meg. És az életeteknek a legjavát, a szeplőtelen javát ajánljátok fel az Úristennek. És végezetül az utolsó gondolat, vagy utolsó mérce, amin leméretkezhetünk, az, hogy világítsatok ennek az elfajult nemzedéknek, úgy, mint csillagok az égen. Hogy elfajult ez a nemzedék, torz a világ, vagy így fogalmazzak, hogy kificamodott ez a világ, nem kell túlságosan magyaráznom. Mindannyian látjuk és érzékeljük ezt. Feje tetejére állt sok esetben ez a mostani világunk. Sok esetben van az úgy, hogy az Úristen, amire azt mondaná, hogy ez szégyelni való dolog, azzal nagyon sokan büszkélkednek. Amire az Úristen azt mondaná, hogy ez nem szabad, az pedig olyan könnyen megengedetté vált. És ebben a sötét, eltorzult világban azt mondja ez az ige szakasz, hogy aki üdvösségben él, az olyan csillag, amely világít. A régi embernek az útmutatója, a térképe a csillagos ég volt. Az alapján próbált eligazodni. Na most nekünk ilyen útvezetőknek kellene legyünk. Olyan embereknek, akiknek a szavára lehet adni. Aki amikor valamit megígér, az be is tartja. Akinek naponkénti bejárása van az Úristenhez. Akire fel lehet nézni hosszú távon is. Nem csak úgy egyik pillanatban igen, és a másik pillanatban nem, hanem akinek életében azt látom, hogy egy életen keresztül az Isten közelségében maradt. Mert vannak ilyen szélsodorta emberek, akik egyik pillanatban még tündökölnek, és másik pillanatban már csalódást okoznak a mi számunkra. Az Úristen az övéinek a hitben ezt az örökkévaló és állandó tündöklést kínálja, és erre akar elsegíteni bennünket. Reformáció ünnepe van. És ezen az ünnepen az Úristen azt akarja, hogy egészen személyesen, őszintén nézzünk bele a mi életünkbe. Hol deformálódott, hol volt az, ahol valami összetört, és hol van szükség még korrekcióra, megújításra, reformációra. Engedjük hát, hogy nyúljon hozzánk a mi Istenünk, és valóban olyanokká tegyen, amilyenekké látni szeretne. Amen. A 311-es számú énekünkkel válaszoljunk az ígére. A 311-es számú énekünk első 4 verszaka eléneklésével. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! Köszönjük neked, Istenünk, hogy szeretetedből és jókedvedből kínálod számunkra az üdvösséget. Saját életedet akarod megosztani mi velünk. Segíts meg bennünket, hogy ezt az ajándékot megbecsüljük, értékeljük. Segíts, hogy ezt az ajándékot minél inkább tudjuk beépíteni a mi mindennapjainkba. Légy velünk, hogy tudjunk bízni a te gondviselésedben, tudjuk azt elfogadni, ne csupán a kedvünk szerint való, de a kedvünk ellenére való dolgokban is. Mert te jól tudod, egyedül te tudod jól, és szeretsz bennünket annyira, hogy ezt a jót megadd a mi számunkra. Még akkor is, ha sokszor könnye kínja van. És add Istenünk, hogy ne tétovázzunk a te gondolataidat, ne olcsa ki a szívünkben valami más gondolat, valami más érzés. Légy velünk, hogy tiszták, megszenteltek legyünk, fedhetetlenek emberi kapcsolatainkban, elegyítetlenek szívünkben, és add, hogy szeplőtelen áldozatot tudjunk bemutatni neked. Életünk legjavát hadd ajánljuk fel, hiszen ez méltó te hozzád. Hiszen te sem tartottál vissza semmit, hanem Jézust is ideadtad azért, hogy üdvösségünk legyen. Köszönjük neked azt, hogy a torság közepette is ebben a sötét világban bennünket világító csillagokká tettél. Hadd lehessen utánunk tájékozódni. Hadd legyünk tereád mutató életek, és hadd segítsük el a többi embert is a te közelségedbe. Tartsd meg a mi egyházunkat, úgy, ahogy az évszázadok folyamán tetted, kérünk a jövőben is ezt tedd meg. Légy velünk a jelen harcában, küzdelmében, add, hogy tudjunk igazán téged szolgálni, könyörgünk a gyülekezetért, most különösképpen a beteg, elesett, problémában lévő betegeinkért. Adj nekik reménységet, tartást, adj nekik segítséget ezekben a mostani nehéz pillanatokban. Így könyörgünk Istenünk azokért a testvérekért is, akik az elmúlt hét folyamán szeretőket veszítették el. Te add ígéd által azt a fajta vigasztalást, amely újból értelmet, újból célt ad az ő életük számára. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr szent asztalát megterítettük, halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségre. Készüljünk az úrvacsora vételre, a 264-es számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 264-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, mint ez írva található legteljesebben Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a 11. részben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorát volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljöved. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ennyi a szereztetés, ige. Drága testvérek, nem véletlen az, hogy az evangéliumok után Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében olvasható az úrvacsora szereztetési igéje. Abban az első korintusi levélben, aminek az elején Pál nagyon határozottan tisztázza az első fejezetben is, és a második fejezetben is azt, hogy mi van az ő ige hirdetésének a középpontjával. Jézus Krisztus keresztje, vagyis az az áldozata, amit önként vállalt értünk, amikor fölvitte azt a súlyos bitófát, a keresztet a Golgotára, mint egy jelképéül annak a hatalmas bűncsomagnak, amit az emberiség gyűjtött össze, Istennel szembeni tartozásaképpen. Nos, Jézus Krisztus keresztjéről beszél Pál, központi helyen. És azt mondja, hogy nem is akarok másról tudni, mint sem Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Mint a kereszten értünk összetört Krisztusról. Arról a Krisztusról, aki vérét ontotta a kereszten érettünk. Erről beszél egészen jelképes és látható formában az úrvacsora is. A kenyér, amint megtöretik, jelzi, eképpen töretett be Krisztus teste a keresztet. Ahogyan a bort kiöntjük, jelzi, eképpen ömlött ki Jézus vére érettünk a keresztet. És nyilván enélkül nincs keresztény élet, enélkül nincs bocsánat Istennél, enélkül nincs megbékélése a bűnös embernek a szent Istennel. A reformáció alap igazságai között is központi helyen fedezték fel újra a mi hitvalló elejénk, azt, hogy Krisztus áldozata van a középpontban, hogy üdvösségünk, megigazulásunk csak éppen a Krisztus keresztje által lehetséges. Tudjuk, amint hallottuk már éppen a szószéki üzenetben is, hogy a reformáció 1517-ben indult el Luther Márton föllépése révén. Futó tűzként terjedt a reformáció üzenete, a felismert evangéliumi központi lényeges üzenet, a keresztről szóló beszéd, a megigazulás tana. Már 1532-ben 15 évvel Luther fellépése után Svájcban, Bernben egy nagy református zsinatot hívtak össze, és ennek egy nagy végkövetkeztetése két tőmondatba sűrítve így szól. Sok tanakodás után rájöttünk, nincs mit tovább beszélni a dolgokról, ahol Krisztus keresztje a szívig ér, ott azonnal helyre kerülnek a dolgok. Ahol Krisztus keresztje a szívig ér, ott azonnal helyére kerülnek a dolgok. Egyén életünkben, család életünkben, gyülekezeti élet tekintetében, akár az egyetemes keresztény egyházban helyére kerülnek a dolgok. Testvérek, az a baj, több évszázad után a reformáció óta, hogy nagyon nincsenek a helyén a dolgok. Különös módon most, amikor ez a már rég nem kereszténynek nevezhető Európa föladta a keresztény értékeit, és végveszélybe sodródik a migráció nyomán, most hangzik, ráadásul Indiából egy mai protestáns, indiai származású teológus tollából az a nagyon eszméltető felhívás, amit egyik híres könyvében, ami 4 évvel ezelőtt jelent meg, így fogalmaz meg, hogy barátaim, és azt Európának üzeni, barátaim, nektek Európában nem az iszlám a fő problémátok, hanem az, hogy elhagytátok az igazságot, a reformáció igazságát, és ezért szabadságotok is veszélyben forog. Nyugat új reformációra szorul, Isten és Krisztus nélkül el fog veszni. Ezt egy Indiában élő, indiai származású, de protestáns teológus írja, és üzeni nekünk, európaiaknak. Nyugat, és az egész Európát beleérti, ugye Indiából szemlélve, mi is nyugathoz tartozunk, úgymond. Nyugat új reformációra szorul. Mert Isten és Krisztus nélkül el fog veszni. Azaz, ha nem kerül megint a helyére, a megfelelő helyére, a központi helyre Krisztus, akkor az életünk is peremre szorul, és szétdarabolódik, és széthull akár az egész Európa is. Nem véletlenül ennek a híressé lett könyvének, az indiai író könyvének a címe az, hogy a közép. A közép. És ezt gyorsan le is fordították már európai nyelvekre is, megjelent németül is már, angolul is. Mert hogy arról a középről beszél, amit ő indiai létére fölismert Jézus Krisztusban. Igen, Pál is ezért mondja, hogy nem akarok másról tudni, mint sem a megfeszített Krisztusról. Arról, akinek teste megtöretett, vére kiuntatott érettünk, és akire, az ő áldozatára, újra és újra rámutat az úrvacsora. Ez a mostani reformációi úrvacsora is. Legyen hát a mi részünkről igazi bűnbánati összetörettetés, és igazi megalázkodás a válasz arra, amit Jézus Krisztus vállalt önként, amikor keresztre ment, és megtöretett érettünk, és vére pedig kiontatott érettünk, hogy amikor ezt tesszük, most újra, 2015 reformáció ünnepén, akkor megint az ő halálára úgy emlékezzünk, mint ami számunkra az élet forrásává vált. Amen. Kedves testvéreim, most vizsgáljuk meg Isten színe előtt a mi lelkiismeretünket, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt. Áldott legyen Isten, aki elfogadja a mi szívünk csendes bűnbánati könyörgését. Amen. Most pedig gyertek testvérek, együtt fennállva könyörögjünk Istenhez Dávidnak, az ószövetségi nagy zsoltárosnak a szavaival, az 51. zsoltár szavaival imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Testvérek, miután vallást tettünk bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélet előtt meg nem állhattok, sőt büntetés, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kározat erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért hálából élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és Isten segítségével ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdettem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad Isten kegyelemből Jézus érdeméért mindnyájunknak. Amen.